átadták a dán Legió új gyárát Nyíregyházán, a fejlesztés révén 250 munkahely jött létre. Péntektől utazhatunk a 4-es metrón, fizetni csak hétfőtől kell, a hétvégén ingyenesen lehet használni. Szeptembertől 300 általános iskolában lesz választható tantárgy, a lovasoktatás. A híradót látják, jó estét kívánok! Orbán Viktor szerint minden termelő beruházás kedves az országnak, mert hozzásegíti ahhoz, hogy termelési központtá váljon. A kormányfő erről Nyíregyházán beszélt, a dán Legó csoport új gyárának átadóján. A 60 milliárd forint értékű zöldmezős beruházás révén 250 új munkahely jött létre, ezzel együtt a Legó összesen 1500 munkavállalót foglalkoztat Magyarországon.
Mostantól Nyíregyházán készül minden ötödik Legó kocka a világon. Az új 11 focipálya méretű gyárnak köszönhetően immár évi 30 millió doboz építőjáték gurul majd le a gyártósorokról. A 60 milliárd forintos beruházás 250 munkahelyet teremtett, így a korábbi üzemmel együtt már összesen 1500 embert foglalkoztat a Legó Nyíregyházán. A gyár igazgatója azt mondta, a dán vállalat ezzel a fejlesztéssel bizonyítja, hogy elkötelezett Magyarország iránt. Nyíregyháza most még fontosabb szerepet játszik a globális termelésünkben. A nagyszabású beruházás egyértelműen jelzi, hogy Nyíregyháza a Legó csoport hosszú távú gyártóbázisa, a világ többi Legó gyárával együtt, mondta Jesper Haselund Mikkelsen, aki külön kiemelte a gyár munkásainak az erőfeszítéseit, amelynek köszönhetően egy év alatt felépült az új üzem.
Hozzásegítenek ezek a beruházások ahhoz, hogy Magyarország valóban termelési központ legyen.
Orbán Viktor a gyáravaton figyelemreméltónak nevezte, hogy a vállalatcsoport gyártókapacitásának több mint 20%-a Nyíregyházán van, és a világ összes duplójátékát itt állítják elő. A kormányfő kiemelte, a Legó az egyike annak a 43 nagyvilág cégnek, amellyel a magyar kormány stratégiai megállapodást kötött.
A legtöbb embernek a magyar kis- és középvállalkozók adnak munkát, ezért fontos a magyar kézben lévő kis- és középvállalkozók teljesítménye, de azt minden józan ember belátja, hogyha a világgazdaságban mi megfelelő színvonalon akarunk bekapcsolódni, akkor nekünk szükségünk van nagy nemzetközi világcégekre, akik nem csak egyszerűen telephelynek tekintik Magyarországot, hanem velünk közös céljaik vannak.
Orbán Viktor hozzátette, a kormány 19 milliárd forintnyi adósságot vett át Nyíregyházától, miközben a városba több mint 170 milliárd forintnyi beruházás érkezett az elmúlt 4 évben.
Újabb 29 milliárd forintos beruházást hajt végre a Denso székesfehérvári üzemében, jelentette be Jiro Ebihara, a cég magyarországi vezetője az Orbán Viktor miniszterelnökkel közösen tartott tájékoztatóján. A kormányfő példaértékűnek nevezte a vállalat hosszú távra előremutató szemléletét, és üdvözölte az összesen 500 munkahelyet teremtő beruházást. A japán Denso, amely a világ második legnagyobb autóipari beszállító vállalata, 1998 óta termel Magyarországon. A vállalat autóipari részegységek gyártásával foglalkozik, és mind a 4 Magyarországon működő autógyárnak szállít. Az újabb beruházást a kormány csaknem 2 milliárd forinttal támogatja. 200 ezer új munkahelyet teremthet a keleti nyitás politikája, ezt mondta a híradónak nyilatkozó közgazdász. Lentner Csaba szerint a foglalkoztatás és a gazdasági növekedés alapja lehet az Európai Unión kívüli piacok bővítése. A riádi Magyar-Arab Üzleti Fórumon több magyar cég hosszú távú megállapodást írt alá.
Az elmúlt 10 évben megtízszerezte termelését és létszámát is Magyarország egyik legnagyobb sajtgyártó cége, a Kőröstej Kft. Jelenleg évi 25 ezer tonna sajtot állítanak elő, aminek a felét exportálják. A cég az elmúlt években folyamatosan fejlesztett, hogy bővíthesse külpiacait. Oroszországba és az arab területekre szállítanak.
Folyamatosan zajlanak az innovációk. A vevőinknek az igényeire próbálunk fejleszteni, és így tradicionális arab sajtokat próbálunk nagyüzemi körülmények között nagy tömegben előállítani.
Ez a sajt is az arab üzletekbe kerül majd. Az exportra gyártott termékeket másként fűszerezik, az ottani ízlésnek megfelelően. A következő 2 évben újabb 12 ezer tonna sajtot szállít a Kőröstej Kft. Több arab országba. Az erről szóló 60 millió dolláros, vagyis 13,5 milliárd forintos megállapodást a szaúd-arábiai Magyar-Arab Üzleti Fórumon írták alá. Emellett több magyar cég is bővíteni tudja kivitelét az arab országokba. Például orvosi műszerek és speciális műszaki gumifajták szállításáról is szerződtek az elmúlt napokban Riádban. Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta, Magyarországnak a jövőben jelentős üzleti együttműködést hozhatnak az arab kapcsolatok.
Azért vagyunk itt, hogy begyűjtsük a termést, mert az elmúlt években rengeteg energiát és pénzt is áldoztunk arra, hogy Magyarországnak az arab kapcsolatait megújítsuk.
A keleti nyitás politikája is hozzájárult ahhoz, hogy tavaly már rekordmértékű volt a magyar export teljesítmény. Amíg az uniós tagállamokba 1,7%-kal adtak el több terméket a magyar cégek, addig az unión kívüli kereslet 4,1%-kal növekedett az előző évhez képest. Jelentősen 46%-nál is nagyobb mértékben nőtt a magyar export Tajvanba. Az Egyesült Államokba csak nem 30, a Koreai Köztársaságba 25, Törökországba 17, Kínába pedig majdnem 7%-kal volt több a kivitel az előző évhez képest.
Egy 6-7%-ig a magyar exportbővülés az Európai Unión kívüli piacokon el tud menni.
A Híradó által megkérdezett szakértő szerint 2020-ig mintegy 20 milliárd dollárral nőhet a keleti export értéke, amely tovább élénkíti a gazdaságot és egyre több munkaerőt is igényel majd.
Egy olyan 200 ezer új munkahely létesítése, megteremtése várható ettől a keleti nyitás gazdaságpolitikájától. Ez kétségtelenül lecsapódik a bruttó hazai termékben, a GDP-ben, de le fog csapódni a foglalkoztatottsági adatokban is.
A kormány azt szeretné, ha 2018-ra úgy bővülnének Magyarország keleti piacai, hogy a térségbe irányuló kivitel meghaladná a teljes magyar export 30%-át a mostani 20 helyett.
Újabb történelmi mélypontra, 2,6%-ra csökkentette az irányadó kamatot a Magyar Nemzeti Bank. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak. A kamatvágás hírére erősödött a forint a főbb devizákhoz képest. Pénteken reggel 9 órakor adják át a 4-es metrót, jelentette be Tarlós István. Fizetni csak hétfőtől kell, a hétvégén ingyenesen lehet utazni a vonalon. A főpolgármester azt mondta, március 22-én sikeresen befejeződött a közlekedési hatóság által felügyelt tesztelés, így pénteken elkezdődhet az úgynevezett utasforgalmi próbaüzem. Tarlós István hangsúlyozta, a végleges használatba vételi engedélyt azonban csak 6 hónap üzemszerű, hibamentes működés után kaphatja meg a 4-es metró.
Március 28-án reggel 9 órakor Magyarország miniszterelnöke és Budapest főpolgármestere átadják az utazóközönségnek a 4-es metrót, és a továbbiakból már az utazóközönség semmit nem fog érzékelni.
Feljegyzés készül Kövér László házelnök számára az Európa több országát érintő lehallgatási botrány magyarországi szálainak feltárására létrejött vizsgálóbizottság munkájáról. Gulyás Gergely, a testület fideszes alelnöke a bizottság zárt ülése után azt mondta, tömeges, alapvető emberi jogsértés történt. Abban érdekeltek, hogy jó transzatlanti kapcsolatok legyenek, viszont az Egyesült Államoknak is be kell látnia, hogy az általa korábban folytatott gyakorlat a szövetségesekkel szemben tarthatatlan, szögezte le a politikus. Előzetesben maradt Simon Gábor, a fővárosi törvényszék ugyanis helyben hagyta az MSZP egykori elnök helyettese elleni végzést. A Pesti Központi Kerületi Bíróság 2 hete rendelte el a kényszerintézkedést Simon Gábor ellen, akit költségvetési csalással, magánokirat hamisítással, valamint felbújtóként elkövetett közokirat hamisítással gyanúsítanak. A bíróság akkor a szökés elrejtőzése, a bizonyítási eljárás meghiúsítása, valamint a bűnismétlés veszélye miatt döntött így. A kényszerintézkedésről szóló mai határozat jogerős.
A mai napon a központi nyomozó főügyészségre megérkezett a fővárosi törvényszék végzése, amelyben a másodfokú bíróság a Simon Gábor előzetes letartóztatásának elrendeléséről szóló döntést helyben hagyta. A jogerős végzés értelmében Simon Gábor 2014. április 12-éig előzetes letartóztatásban marad.
Ténymegállapító vizsgálatot indít a Simon Wells ügyben az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottsága. A vizsgálatot kezdeményező Németh Szilárd, a testület fideszes alelnöke elmondta, elkészített egy idézést, amelyben április 3-ára Mesterházi Attilát, az MSZP elnökét, és Rubovszky Györgyöt, a Mentelmi Bizottság KDNP-s elnökét hívják meg a bizottság elé. A meghívókat még kedden futárpostával el is juttatják az érintetteknek. Előzőleg Molnár Zsolt, a bizottság szocialista elnöke elhagyta az ülés jelentést termett, miután a többség leszavazta azt a kezdeményezését, hogy minden parlamenti párt frakció vezetője nyílt ülésen számoljon be arról a frakciótagoknak, van-e a magyaron kívül más útlevelük, illetve állampolgárságuk. A témával a híradó után következő közbeszéd is foglalkozik. A műsor vendége Németh Szilárd, a testület fideszes alelnöke lesz. Mesterházy Attila nem megy el a Nemzetbiztonsági Bizottságnak a Simon Welz ügyet vizsgáló ülésére, mert törvénytelennek tartja a testület ténymegállapító vizsgálatra vonatkozó kezdeményezését, jelentette be az MSZP elnöke nem sokkal adásunk előtt. A Jobbik szerint a Simon ügy is azt mutatja, hogy szükség lett volna az elszámoltatásra az elmúlt 4 évben. Mirkóczki Ádám, a párt szóvivője azt mondta, a Fidesz elszámoltatásra vonatkozó ígéreteiből nem valósult meg semmi. A jobbikos politikus úgy véli, a Simon ügyben világos, hogy nem csak egy emberről van szó, hanem arról, hogy az MSZP szinte bűnszervezetként működött, és a pártban több Simon Gábor is van. Pénzmosás gyanús ügyekről is tudhatott a nemrég elhunyt Welz Tamás, az MSZP volt elnökhelyettesének Simon Gábornak pénzügyi bizalmasa, írta a Magyar Nemzet. A cikk arra utal, hogy Welz Tamás a segélyszervezetén keresztül segédkezett másoknak a vagyonuk eltüntetésében a magyar adóhatóságok elől. A lap szerint a rendőrségnek átadott iratok között ott lehet Welz ügyfél listája is az elrejtett összegekkel együtt.
Az elhunyt maga jelentkezett a rendőrségnél annak érdekében, hogy önként átadjon birtokában lévő dolgokat.
Kovács Viktória, az ORFK szóvivője pénteken közölte, hogy Welz Tamás jelentkezett a rendőrségnél azzal, hogy különféle anyagokat szeretne átadni a hatóságnak. Azóta több sajtóértesülés látott napvilágot arról, milyen iratok kerülhettek a rendőrséghez. A Népszabadság tegnap azt írta, Welz Tamás a budai irodája alatti pincében őrzött titkos dokumentumokat. A lap tudni véli, hogy Welz Tamás a halála előtti órákban illegális tevékenységének szinte a teljes dokumentációját átadta a rendőrségnek, így az elmúlt években kiállított bisszau-gínai útlevelek igénylőlapjait és néhány kész okmány fénymásolatát is. Ezek után a rendőrökkel az érdi otthonához mentek, ahol élettársa jelenlétében újabb dokumentumokat és adathordozókat adott át. A Magyar Nemzet ma arról írt, hogy Welz Tamás pénzmosás gyanús ügyletekről is tudhatott. A cikk arra utal, hogy Welz Tamás a segélyszervezetén keresztül segédkezett másoknak a vagyonuk eltüntetésében a magyar adóhatóság elől. A lap szerint a rendőrségnek átadott iratok tartalmazzák azok neveit, akik kapcsolatban álltak Welz Tamással és az általuk mozgatott összegek nagyságát. Welz Tamás csütörtökön egy rendőrautóban lett rosszul, azonnal a budai mentőállomásra vitték, de már nem tudták megmenteni az életét. A Magyar Nemzet mai cikke szerint a Bűnügyi Szakértői Kutatóintézet részletes szakvéleménye Welz Tamás haláláról legkorábban a következő hét elején készülhet el. A vállalkozót az Interpol csalás miatt körözte. Sajtóértesülések szerint a vállalkozó remek szocialista kapcsolatokkal rendelkezett. Ő lehetett az adócsalással, közokirat és magánokirat hamisítással gyanúsított egykori szocialista Simon Gábor pénzügyi bizalmasa is. És sajtóhírek szólnak arról is, hogy Welz Tamás érdi házában volt Mesterházy Attila egykori helyettesének titkos páncélszekrénye, amelyben a nyomozók megtalálták Simon Gábor hamis afrikai útlevelét és több 10 millió forintnak megfelelő devizát.
Az Együtt PM szövetség vezetője szerint az ország csak akkor tud talpon maradni, ha visszatér a remény, de ezt ettől a kormánytól nem lehet remélni. Bajnai Gordon Zalaegerszegen úgy fogalmazott, Magyarországon egy tisztességtelen választási rendszerben kell elindulniuk a jelölteknek.
A Fidesz olyan választási rendszert és olyan törvényeket hozott Magyarországon, amely az ő hatalma maradását tisztességtelen módon segíti, és az ő hatalom gyakorlását segíti és korlátozza a polgárokat abban, hogy ebbe beleszólhassanak.
A Civil Összefogás Fórum szerint az MSZP elnökének közszereplőként tűrnie kellene a túlzó, felfokozott véleménynyilvánításokat is. Csizmadia László, a civil szervezet alapítója erről azután beszélt, hogy Mesterházy Attila személyiségi jogi pert indított a CÖF ellen. A szocialista párt elnöke azt sérelmezi, hogy a szervezet rabosított bűnözőként ábrázolja őt plakátjain, amelyeknek eltávolítását kérte. Csizmadia László szerint Mesterházy Attila késve kapott észbe, hiszen a plakátok helyfoglalási ideje már lejárt.
Mesterházy Attila folyamatosan bujkál az emberek elől. Most is Lesből, hátulról támadta meg a választópolgárok megbízásából munkálkodó CÖF CÖK-át. Ezzel is bizonyítja, hogy nem alkalmas az ország minden polgárainak érdekét képviselni, mert bírálatot nem tűrő, megosztó személyiség.
A Fidesz szóvivője szerint a Gyurcsány koalíció kormányra kerülése esetén újra kitenni az országhatárra a magyar föld eladó táblát. Zsigó Róbert azt mondta, a mostani választások tétje hagyják-e, hogy visszatérjen a Gyurcsány korszak, amikor kiárusították a magyar termőföldet. Szavai szerint az akkori vidékromboló politika miatt egész térségek néptelenedtek el, és szűnt meg a mezőgazdaságban számos munkahely.
A magyar gazdák nem lehetnek nyugodtak, mert a Gyurcsány programban feketén-fehéren ott áll, hogy hatályon kívül helyeznék a földtörvényt, és lehetővé tennék a külföldi társaságok földszerzését. A Gyurcsány koalíció újra kitenni az ország határa a magyar föld eladó táblát.
Az Együtt PM szerint a kormánynak nem sikerült csökkentenie a nagybirtokok arányát és megállítani a kisparaszti gazdaságok felszámolását. A Jobbik szerint, idézem, a Fidesz és a Bissau-Guineai koalíció kéz a kézben árulja ki a magyar földet. A Jobbik kiemelt figyelmet fordítana a kiszolgáltatott csoportok elleni bűncselekmények felszámolására. Staudt Gábor, a párt országgyűlési képviselője elképesztőnek nevezte, hogy ahogy fogalmazott, bizonyos bűnözői körök idős és védtelen embereket lopnak, megrabolnak ki, és ha ellenállnak, sok esetben meg is gyilkolják őket.
Az elmúlt 4 évben sem javult a helyzet, sőt, a hírekben, a médiában is egyre többször hallottunk ilyen esetekről. Néhány száz, néhány ezer forintért gyilkoltak meg idős védtelen embereket, akár az utcán, akár a saját otthonukban.
Kötelező állami feladattá tenni a térfigyelő kamerarendszerek kiépítését a Seres Mária szövetségesei mozgalom. Erről a szervezet alapítója beszélt Salgó Tarjáni kampányrendezvényén. Seres Mária hozzátette, a bűnmegelőzési programokat a tanórákra is bevinnék, és azokban a községekben, ahol a lakosság biztonságérzete ezt megkívánja, új rendőrőrsöket létesítenének. A Nemzeti Bank tegyen lépéseket a deviza hitelszerződések felülvizsgálatára, ezt kéri Szili Katalin Matolcsi György jegybank elnöktől. A közösség a Társadalmi Igazságosságért néppárt elnöke szerint sem a végtörlesztés, sem az árfolyamgát, sem az Ócsai lakópark nem oldotta meg a devizahitelesek problémáit. Szili Katalin felszólította a kormányt, hogy találjon valódi megoldást a devizahitelesek megsegítésére, akár a törvényalkotás eszközével. Ezért a párt azt szeretné, hogy még a választások előtt üljön össze a parlament. A Magyar Munkáspárt a kapitalizmust teszi felelőssé Magyarország mostani gondjaiért. Türmer Gyula pártelnök hangsúlyozta, 25 éve ezen a napon volt az első kapitalista választás. Ezen a napon kezdődtek a problémák. A politikus elmondta, a kapitalizmus tönkretette a magyar mezőgazdaságot, az ipart, elvette az emberektől a munkát. A Munkáspárt azért készül a parlamentbe, hogy ezen változtasson, tette hozzá Türmer Gyula.
25 évvel ezelőtt Magyarországon mindenkinek volt munkája, volt biztos megélhetése, és volt biztos jövője. A különbségek szegény és gazdag között kicsi volt. Ma néhány százezer ember elmondhatja magáról, hogy gazdag, szupermilliárdos, szupergazdag. A magyar társadalom többsége viszont minimálbérből él, és jelentős része pedig a létminimum alatt tengeti az életét.
Az LMP új irányt akar szabni Magyarországnak, mondta Siffer András Dunaújvárosban. Az LMP társelnöke hozzátette, a múlt héten bemutatott munkahelyteremtési programmal, amennyiben felhatalmazást kapnának a választóktól, 4 év alatt 400 ezer új munkahelyet lehetne teremteni.
Úgy, hogy az egyrészt a helyi gazdaságban létesül, másrészt pedig zöld beruházásokon, épületfelújítási, energiahatékonysági programokkal, a megújuló energiaforrásokba való befektetéssel.
Szeptembertől 300 általános iskola 3., 4. és 5. osztályában indul el a lovas oktatás, amelynek költségeit az állam állja. Az új tantárgy választható lesz. Szakemberek szerint az a diák, aki rendszeresen lovagol, nem csak egészségesebb, hanem sokkal jobban tud koncentrálni az iskolában az órákon.
Gyerünk, megy előre, megy, ne dölöngjél, Boti.
Ebben a pátyi lovardában már több éve oktatják a gyerekeket a lovaglásra, illetve a lovas kultúrára.
Előre nézel, Attila!
Az általános iskolások testnevelés óra helyett járnak ide lovagolni. Egyre többen választják a tornaterem helyett a lovardát.
Szeretem a lovakat.
Botont például élhal a lovakért. Azt mondja, hogy ha megnő, akkor versenyző szeretne lenni. A lovarda igazgatója szerint nagyon könnyű a gyerekekkel bánni, mert mindegyikükben megvan az állatok és a lovaglás iránti szeretet.
Amikor egy kis gyerek, kisfiú, kislány idejön, akkor illúziói vannak, hogy szeretne fölülni a lóra, vágtatni a nagyvilágba. Nekünk az a feladatunk és az a célunk, hogy az illúziója megmaradjon.
A Pátyi Általános Iskola tapasztalatai szerint a lovaglás nem csak sportolási lehetőség, a tanulásban is segíti a gyerekeket.
A ló megtanít viselkedni. Megtanítja a gyerekeket arra, hogy koncentráljanak. Megtanítja arra, hogy a mozgáskoordinációjukat rendezzék össze. És hogy nagyon-nagyon sok alapkészségben segíti őket, úgyhogy észre se veszik.
Ezért is döntött a kormány úgy, hogy szeptembertől lehetővé teszi a gyerekek számára a lovasoktatást. A tervek szerint a diákok nem csak lovagolni tanulnak majd meg, hanem megismerhetik a magyar lovas hagyományokat is.
A legfrissebb adatok alapján közel 300 iskola jelezte a részvételi szándékát a programban.
Az új tantárgy nem lesz kötelező, hanem választható, és elsőként a harmadikosok, a negyedikesek és az ötödikesek élhetnek majd az új lehetőséggel. A költségeket az állam állja.
Egy átlagot számolva a 2014 és 15-ös tanévre a teljes rendszer működése 3 milliárd 150 millió forintba fog kerülni a magyar államnak. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó befektetés a gyerekek mozgáskultúrájának, az egészségének a megőrzése irányában.
Csak azokban a lovardákban foglalkozhatnak majd a gyerekekkel, amelyeket a Magyar Lovasport Szövetség alkalmasnak talál erre a feladatra.
A híradó véget ért, most a sporthírek, majd az időjárás jelentés következik. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!